most következő előadás is nehéz igékről szól, amelyek némelyeket megbotránkoztatnak, másokat pedig adott esetben megkérdeznek, hogy miként is szabad nekünk ezt értelmezni, vagy a félreértésekből egy egész egyház születik. Erre ékes példa az első ige, ami Lukács 14:26-ban található, ha valaki megtalálta, akkor olvashatja is.
Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
Melyik egyház keletkezett ennek az igének az alapján? A hit gyülekezete. A legnépszerűbb szekta Magyarországon is, a legnagyobb, és mindannyiunk számára a legszégyenteljesebb. A Jehováknak az ügye kicsit bonyolultam, mert régebbi időre megy vissza, és nemzetközi háttere van. A hitgyülekezet azonban speciálisan magyar szekta, ezzel kezdték a rendszerváltás után, hogy gyermekeket ezzel az igével megfenyegettek, szembeállítottak, konkrétan református lelkész családok gyermekeit, hithű evangélikus családban, az uzoni családban történt hasonló szakadás, mondván, hogy aki nem hozzájuk jön, és meg nem gyűlöli apját, anyját, rokonságát, és nem szakít velük, az nem lehet Jézus igazi tanítványa, hova tovább még csak nem is üdvözülhet. Ez véleményem szerint nem csak a bibliai igéknek a teljes félreértését eredményezte, de család és társadalom ellenes is, mert feszültséget teremt azok között, akik különben összetartoznak, szülő és gyermek, férj és feleség, testvérek, egy vérszerinti rokonság, amiben Isten teremtési rendje szerint kerülünk bele. Hát akkor hogyan értsük? Mert szó szerint ez van. Nyilvánvaló, ugye ezt bátran mi evangélikusok, és többek között ezért vagyunk evangélikusok, nem tudjuk a Bibliát minden helyen szó szerint értelmezni. Nem is lehet, nem is szabad, ebben egyébként katolikus testvéreink is velünk egyetértenek. Mit akar Jézus mondani? Abban a kiélezett helyzetben, amiben Jézus gyűjtötte a tanítványait, nyilvánvalóan voltak a tanítványok között olyan személyek, akiknek a szülei nem helyeselték a Jézus féle zsidó törvényértelmezést és a Jézus féle Istenhez és embertárshoz való kapcsolatrendszert. Jézus azonban nem azt kívánja ezzel mondani, hogy azt a személyt gyűlöljék meg, apjukat, anyjukat, egyéb rokonukat, akikkel nem értenek egyet, hanem az ő félreértett zsidó gondolkodásukat. És ez nagy különbség. Tehát átteszem mai értelembe, ha valaki marxista és ateista, nekem nincs jogom gyűlölni őt, mert embertársam és Isten teremtménye, de nem kell vele egyet értenem, sőt, holy billedictu, ha nagyon radikálisan akarunk fogalmazni, mondhatom, hogy akkor azt a marxista, ateista tanítást én a magam számára meggyűlölöm, jobban fordítanám én, hogy elutasítom. Tehát nem a szeméről van szó, mert Jézus másutt azt mondja, hogy még az ellenségeiteket is szeressétek, és imádkozzatok azokért, akik titeket gyűlölnek. Tehát ebben az összefüggésben arról van szó, hogy amilyen tévtant, Istennek nem tetsző hitetlenséget, gonoszságot tanít, azt vetem el, utasítom vissza, holy billedictu, meggyűlölöm, de a személyt semmiképpen. Én nem hiszem, hogy van közöttünk olyan testvérünk, akinek a szélesebb körű rokonságában is mindenki keresztjén lenne. Elkerülhetetlen egy ilyen 20. század után, és egy ilyen 21. századi kezdés után, hogy egy szélesebb rokonságban mindenfajta pártállású, mindenfajta hitvallású, nem csak hogy más felekezetű, de más tanítást, más világnézetet képviselő is van. Jogom van ezért őt a rokonságomból kitagadni? jogom van ezért őt horribile dictum meggyűlölni? Nincs. Nincs jogom. Szabad nem egyet érteni vele, szabad elutasítani az ő gondolkodását, ahogy neki is szabad a miénket. De a dolgunk, hogy a jézusi mentalitás, a jézusi szeretet alapján értük is imádkozzunk, értük is könyörögjünk, és oda szeressük őket a mi közös Urunkhoz. Egy következő másik ige, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Hát aki közülünk azt merné mondani, hogy tökéletes, vagy ezt a parancsolatot valamilyen szinten beteljesíti, az nem nagyon nézhet a ma esti tükörbe. Én se nézhetnék. Mi a probléma? Nekem nagyon kedves zsidó rabbi professzorom Pinkás Lapida. A felesége is professzor, zsidó. A feleség még él, a férj Tübingenben új szövetséget tanított zsidó hitben, de az új szövetséget zsidó módon értelmezte. Egyéb iránt Svájcer József is nagy új szövetség kutató volt, szeretett is minket. Mi is őt. Ez a Pinkás Lapida fedezte föl azt, hogy az arám nyelvben a tökéletes szó nem csak ezt jelenti, hanem azt is, hogy irgalmas. Irgalmas. Hogy mennyire igaza volt, az kitűnik abból, hogy a Máté evangéliumában a párhuzamos lukácsi igehely a mezei beszédben ezt így hozza, hogy legyetek irgalmasak, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Ami azt jelenti, hogy föltehetően Jézus arámul beszélt, amikor ezt hallották, akkor egyszerre hallották ebben a szóban benne azt is, hogy tökéletes, meg azt is, hogy irgalmas. Vannak ilyen két jelentéssel bíró szavaink, akár csak ilyen a melyiket mondjuk a fej. Valaki tehenet fej, meg az én fejem. Ugye két teljesen ellentétes jelentésű szó, de ugyanaz a forma. Vagy ugye ég, az ég kék, és ég a ház. Tehát ugyanez a probléma került elő Pinkás Lapida szerint, ami azt jelenteni, hogy legyünk tehát irgalmasak, mint a mennyei atyánk irgalmas, amire már nagyobb esély van. Mert a tökéletesség, pláne az isteni tökéletesség elérhető. A bibliafordítók nyilván azért, hogy mind a két jelentését visszaadják a szónak. Egyik helyen tökéletességről írnak, másik helyen pedig irgalmasságról. Én hajlanék afelé, hogy azt mondjam, hogy a tökéleteset is próbáljuk fordítani irgalmassággal. Mert egyéb iránt, aki Isten módjára irgalmas, az tökéletes. Ugye ezek a Biblia fordításnak a finom nehézségei, de tovább is lehetne mondani, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, sok Biblia magyarázónál úgy jelenik meg, hogy arra utalnak, hogy mi nem csak tökéletesek nem tudunk lenni, de Isten minden törvényét sem tudjuk megvalósítani, vagyis rászorulunk a tökéletes Isten tökéletes kegyelmére. Ez is egy elfogadható magyarázat. Természetesen Karl Barth, a 20. század egyik legnagyobb teológusa, egyéb iránt református, volt az, aki ezt különösképpen is hangsúlyozta, és hát magának a kegyelemnek a fontosságát pedig Luthernél találjuk meg, tehát elfogadható magyarázat ez is, de hogyha ezeket a nyelvi finomságokat, amire Pinkás Lapida hívta fel a figyelmét az írásmagyarázóknak, komolyan vesszük, akkor lényegében véve a botránkozás mindenképpen eloszlik, és megmarad, az a Jézusi felhívás, legyetek irgalmasok, ahogy az Isten is irgalmas hozzátok, hozzánk mindannyiunkhoz, és ha ezt még tökéletesen is teszitek, akkor bizonyára beteljesítitek az igét. Tehát tökéletesek nem tudunk lenni, irgalmasak valamelyest, sokkal jobban. Nem kevésbé nehéz ige, szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet, Máté 5.43. Mondja Jézus, hogy meg van írva így a törvényben. De nincs megírva. Az, hogy gyűlöld ellenségedet, ezt sehol nem találjuk az Ószövetségben. Itt is a fordításbeli finomságról van szó, nevezetesen. Szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet, megmondatott a régieknek. Nem az van, hogy meg van írva, hanem hogy megmondatott. Sajnos megmondatott, hát gondoljunk csak Illésnek a mészállására. Hát miért borult ő ki annyira? Hát mert 800 pogány papot kiírtott. Én kettőtől is biztos, hogy sokkal jobban kiírtam. Elaléltam volna. Tehát érthető. Kétség kívül az Ószövetség az ellenség írtásába borzalmas példasorozatot hoz föl, tehát megmondatok. Ez erre hivatkozik Jézus azért, hogy utána elmondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, így imádkozzatok azokért, akik titeket gyűlölnek. Engem mindig megrendít, ahogy elmondják az egyiptomi kopt vallásban élő családok, akik elveszítették gyermekeiket a közelmúltban, ugye volt ez a 12 sorozatos gyilkosság, hogy miként imádkoztak a szülők, hogy Isten fogadja el gyermekeiknek a vértanúságát, és az ő szívüket pedig ne tegye ellenségessé azok iránt, akik őket kivégezték. Ez mélyen jézusi, isteni cselekedet. Ezt jelenti azt, hogy nemhogy gyűlöli az ellenséget, hanem imádkozik érte. Következő ilyen nehéz ige a Szentlélek elleni bűn, hogy tudnék, az nem bocsáttatik meg Máté 12.32-ben. Azért nem olvastatom, mert az idővel egy kicsit rosszul állunk. De azt gondolom, olyan bibliaolvasók vannak itt, akik erre mind emlékeznek. Miért nem bocsáttatik meg? Minden megbocsáttatik, csak a Szentlélek elleni bűn nem. Kicsoda a Szentlélek? Mindannyian tudjuk, szoktuk mondani, így is tanították a konfirmációt, Isten harmadik személye, Atya, Fiú, Szentlélek. Mit mond Jézus? Az Isten lélek, szükség pedig, hogy akik imádják, lélekben és igazságban imádják. Vagyis ez az Isten nem szedhető szét három felé. Mert ez az Isten úgy egy, ahogyan háromféle, mondjuk így tulajdonságát megismertük. Én szoktam azt a nagyon merész hasonlatot mondani, hogy én egyszerre vagyok az édesanyám gyermeke, a feleségemnek a férje és a gyermekeim apja. Ez három teljesen különböző viszonyulás, három különböző személyhez, mert ugye a szüleimet tisztelem, a feleségemet szeretem, a gyerekeimet nevelem, neveltem, mert már felnőttek lettek, mégis ugyanaz a személy vagyok. Istennek a megjelenése is ebben a világban teremtőként, megváltóként, vigasztaló és hitet ajándékozó Szentlélekként különböző, de ugyanarról az Istenről van szó. Miért mondom el ezt? Mert aki a Szent Lelket tagadja, az lényegében Istent tagadja. Ha az Istent tagadja, akkor nem nyerhet attól bocsánatot, akit tagad. Mert aki számára nincs, az neki nem tud megbocsátani, pontosabban ő nem tudja elfogadni a bocsánatot. Isten megbocsátana neki, ha hinne benne. Értjük ezt a logikát. Tehát nem a Szentléleknek a bűne, vagy nem a Szentléleknek valamiféle különleges, sajátos magatartása, hogy azt aztán nem, ő nem bocsát meg. Nem ő nem bocsát meg, hanem aki a Szent Lelket tagadja, azt tagadja, akitől bocsánatot nyerhetne. De ha tagadja, akkor nem tudja elfogadni. A hegyi beszédben ugye olvashatunk ilyet, hogy tartsuk oda, ha jobb orcánkat megütik, a bal orcánkat is. És ha bűnös a szemünk, váljuk ki, ne csak a bal szemünket, hanem a jobb szemünket is. Ez valami egészen különös ige, hogyha nem veszük komolyan, hogy ez képies beszéd. Nem azt jelenti, hogy az ember ne védekezzen, vagy ne vegye komolyan, amit Jézus mond. Arról van szó, hogy ha bennünket hátrány ér, akkor azért embertelen módon ne harcoljunk és ne fizessünk vissza. Vagyis minket megütöttek. Mondjuk nem léptettek elő egy fizetési kategóriába, pedig az összes osztályvezetőt előre lépte. Ez egy méltánytalanság, soha nem tudja az ember, hogy a főnökök miért döntenek így. Jézus azt mondja, nem érdemes ezen méltánytalankodni, sőt, mutasd meg, hogy neked ez egyáltalán nem fáj, még ha lefokoznak, akkor se. Nem érdemes földi értékekért harcolni. Kortársaink ezt nehezen értik meg. Nem is olyan könnyű, mert az igazságtalanság mindenkinek fáj. Jézus azonban azt mondja, hogy ne álljatok ellent a gonosznak, vagyis ne kerüljetek ugyanolyan gonosz pozícióba, mint amilyen gonoszságot ő elkövet veletek szemben. A botránkoztatásnál, ugye, hogyha a bal szemed megbotránkoztat, nem azt jelenti ez, hogy jogunk lenne a saját személyiségünkbe bármi kárt tenni önpusztító módon, hanem azt jelenti, hogy lehetőleg kíméljük meg magunkat olyan kísértésektől, amelyek másokat megbotránkoztatnak. És ebben az értelemben kerülni kell ezt a helyzetet. Nem akarok példákat mondani, mert lelkészek esetében is előfordult, hogy emiatt el kellett menni egy gyülekezetből, mert egy hölgy annyira molesztálta. Valószínűleg lehet női lelkész is, akit egy férfi molesztál, tehát itt nincs mit egymás személyre vetni. Ez konkrét egyháztörténeti példa, ami megtörtént. Itt tehát nem arról van szó újra, hogy akkor jogunk lenne a személyiségünket tönkretenni, vagy valamiféle öniróniával magunkban kárt tenni, erről szó sincsen. Az azonban végigvonul az egész hegyi beszéden, hogy tudnék, az Ószövetséget felülírja az Új Szövetség. Holnapi prédikációmban is fogok utalni arra, hogy 99 ortodox, hagyományos rabbi levelet írt a világ keresztény központjainak, amiben elismerik, hogy a kereszténység, a zsidó vallás egyfajta sajátos jézusi értelmezése. Ez ellen lehet, hogy tiltakozik valaki, de ha meggondoljuk, akkor igaz. A zsidó vallás jézusi értelmezése, mert felülírja, úgy, ahogy sokszor kezdi, hogy megmondatottak a régieknek. Én pedig azt mondom nektek. Mindig maradnak azonban igék, amelyek csak az örök életben lesznek egészen világosak. Azért két dolgot még megemlítek, ez még belefér, igen, 4 perc, két perc egy igére. A nők hallgassanak a gyülekezetben. Ismerős, ugye? 1. Korintusi levél 14:34. Ez Pál írta. No, de hát Pál apostol azért számunkra komoly tekintély. Luther az egész reformációt a páli teológiára építi fel. Kétség kívül igaz, hogy különbséget teszünk mégis a jézusi, meg a páli hagyomány és teológia között. Hát itt is többféle magyarázat van, ami akárhogy nézzük, mégiscsak egy korhoz kötött magyarázat. Az első, hogy abban az időben a hölgyeknek a társadalmi és jogi megítélése nem volt azonos a mai társadalmi és jogi megítéléssel, ugye még tanúk sem lehettek a bíróság előtt. Most ilyen mértékű megvetése a női nemnek a 21. században elképzelhetetlen, természetesen. A másik, amit szoktak mondani, hogy hát a hölgyek többet csevegtek, mint kellett volna, és többet pletykálkodtak, mint amit kellett volna. A korabeli magyarázatokban ez szerepel. De hát meg kell mondani őszintén, akárhogy csűrjük, csavarjuk, mégiscsak gondot okoz nekünk, mint ahogy hát túl is lépett a reformáció ezen bőséggel odáig menően, hogy nők lelkipásztorok, nők püspökök, nők érsekek, Oszlóban például az evangélikus egyház érseke, egy hölgy, ha jól tudom, a svédeknél is női érsek van, igen, női érsek van, Stockholmnak is női püspöke van, Helsinkinek is női püspöke van, úgyhogy hát szóval több fölülírta. Pál apostol minden bizonnyal csodálkozna az egyértelmű, de egyébként a kérdés megválaszolhatatlan, mert nem tudjuk Pált itt most megkérdezni. Søren Kierkegaardnak van egy nagyon szép vallomása, amikor arról kérdezik, hogy mit vár az örök életben? Azt mondja, Jézussal társalgok mindörökké. Nekem ez annyira tetszik, hogy Jézussal társalgok mindörökké. Ez az örök élet. És akkor tényleg minden titok megoldódik. És számomra is úgy érzem, hogy az örök életnek, ha van vonzeleje, akkor ez ez. Nem tudjuk, tehát érdemben nem tudjuk feloldani. Akkor tényleg ez volt, mi ezt ki kell mondani, korhoz kötött páli kijelentésnek tartjuk, amit ma az egyházak általában nem követnek. Horribile dictu még a katolikusok se, mert hát sok hölgy hirdeti Isten igéjét, apácák meg pláne. Tehát, és semmi gond nincs vele, az együtt, hogy azt se tudjuk igazolni, hogy valaki legyen apáca, vagy szerzetes, vagy ne legyen. De hát ez már Lutherre megy vissza e tekintetben. Van még egy ige, amiről azért kell szólnunk, a felsőbbségnek való engedelmesség. Ha visszaemlékeznek, április 17-én volt egy kemény ige Péter apostoltól, éppen prédikáltam a Budavárba, erről, ahol egyértelműen azt írja, hogy már pedig minden felsőbbségnek úgy, ahogy van, akár jó, akár rossz, engedelmeskedjetek. Jézus mit mond? Mondja, adjátok meg a császárnak, ami a császári, de adjátok meg az Istennek is, ami az Isten. Tehát ő már finomítja, ha úgy tetszik, hogy első az Isten, akinek jár tisztelet, engedelmesség, a császárnak meg leginkább az adó, mert abból adja a köznek akár az egészségszolgáltatást, akár a közlekedést és egyébe. A későbbiek során pedig azt is olvassuk az apostolok cselekedetében, hogy inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint az embereknek. És ebbe beletartozik nyilvánvalóan a felsőbbség is, ami érdemben azt jelenti, hogy ha a felsőbbség istentelenségre, hitetlenségre, gonoszságra, erkölcstelenségre késztet, akkor Istennek engedelmeskedik. Ez ebben az értelemben magától értetődő, a vértanúknak a sűrű példája pontosan ezt mutatja be. Vagyis nincs vakon való engedelmesség egyetlen felsőbbségnek se. Mert a felsőbbség, miután emberekből áll, tévedhet. Ha meg egyenesen Isten ellen lázít, akkor pláne nem tudunk ezzel egyetérteni. Az idősebbek tudják azt, hogy 40 év alatt ez elég gyakran előfordult, és gondot okozott. Nem lehet ilyen módon, tehát a vakon, és ezt a Szentírás kéri számon tőlünk, egyéb iránt a jórend megőrzése, a békesség érdekében természetesen minden emberi rendet, társadalmi rendszert fönntartó felsőbbségnek joga és kötelessége elvárni akár az adófizetést, akár az emberi humánus törvények, mondjuk így, hogy a tisztparancsolat második kőtáblájának a betartását. Hát ennyi volt az a nehéz ige sorozat, amit én most a testvéreknek a lelkére akartam kötni. Nagy hirtelenjében, és még az időt is sikerült valamilyen szinten tartani. Természetesen lehetett volna még újabb igéket összegyűjteni, és még részletesebben, de annak érdekében, hogyha a testvéreket megkérdezik, akkor mégiscsak valamiféle szerény választ tudnak nyújtani.